Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Bár ugye még nincs vége az évnek, és legalábbis a tapasztalatok szerint az év vége a biztosítási piacon mindig erős, vagy erősebb, mint az év más időszaka. Talán nem minden biztosítási típusban, de például az életbiztosításoknál ilyenkor komolyabb a megtakarítási kedv. Mi a helyzet idén? Azzal együtt, hogy még hátra van az utolsó hónap, de mi látszik eddig? Milyen évet zár a biztosítási piac?
A biztosítási piac azt gondolom, hogy jó évet fog zárni. Növekedő díjbevételekről tudok beszámolni. Akár a saját cégcsoportunk tekintetében is nagyságrendileg 25-30%-os díjbevétel növekedésről tudok beszámolni, de összességében elmondható, hogy a biztosítási szektor ebben az évben is a díjbevétel tekintetében jól fog teljesíteni, hiszen ma már kint vannak a harmadik negyedéves számok, amik azt mutatják, hogy a biztosítási szektor 1103 milliárd forintot ért el, azaz nagyságrendileg 10%-os díjbevétel növekedést ért el az előző év ugyanezen időszakához képest.
Ugye, ha már itt említettem az imént az életbiztosításokat, azok tudtak növekedni? Nőtt a lakosság öngondoskodási hajlandósága?
Az életbiztosítási szektor, és ezt most egy nagy általánosságban mondom, mert az életbiztosításokból sok minden beletartozik, a díjbevétel 6,8%-kal emelkedett, és itt fontos megemlíteni, hogy a nem életbiztosítások közel 13%-kal, de hogyha egy picit kibontjuk, akkor az tapasztalható, hogy a rendszeres díjas életbiztosítások 9%-kal növekedtek 2021 harmadik negyedévéhez képest, és itt nagyon-nagyon fontos, hogy az életbiztosítások esetében az eseti díjak azok 36%-kal visszaestek, és az egyszeri díjas életbiztosítások pedig 60%-ot zuhantak.
És ez a hatalmas visszaesés az egyszeri díjas biztosítások, illetve az eseti megtakarítások, vagy az eseti díjak oldalán, ez mit jelez a piacon, vagy milyennek az oka, hogy ezek így visszaestek?
Igen, az eseti díjak, illetve az egyszeri díjas életbiztosítások estek vissza. Én azt gondolom, hogy kijelenthető az, hogy az elmúlt időszakban a kamatok megnövekedtek, állampapír hozamok megnövekedtek, és ezáltal az a fajta ügyfél befektetési magatartás, ami ideig jellemző volt, hogy életbiztosításba fektették, azok most abszolút átcsatornázottak az állampapírba, illetve a bankok által kínált lehetőségekbe, hiszen kereskedelmi bankok is 8-9-10%-os kamatokat adtak lakossági ügyfeleknek.
Ha viszont azt nézzük, hogy a folyamatos díjas életbiztosítások továbbra is nőttek, ez azt jelenti, hogy azon ügyfelek körében, akiknek nem áll rendelkezésre befektetési mennyiségű készpénze, ott viszont az öngondoskodási, illetve a megtakarítási hajlam az jelentősen nőtt akkor ezek szerint.
Igen. Hát igen, a rendszeres díjas életbiztosítások 9%-a növekedtek tavalyi évhez képest, és azt gondolom, hogy mindig, amikor egy ilyen helyzet van, amikor elszabaduló infláció, euróárfolyam és minden gazdasági körülmény azt mutatja, akkor az emberek hajlamosak átgondolni és félretenni. Bármilyen furcsa is, van itt egy ellentét, de mi azt tapasztaljuk cégcsoporton belül is, hogy a megtakarításoknak sokkal nagyobb jelentősége van most az ügyfeleknél, mint ideig tapasztalható volt.
Na most, ha megnézzük az életbiztosításokon belül a nyugdíj célú, illetve az úgynevezett vegyes életbiztosítások, tehát amelyekben van kifejezetten kockázati életbiztosítás és megtakarítás is, ezek aránya hogyan alakult?
A nyugdíjbiztosításoknak most is hatalmas keletje volt, hiszen termékszinten vizsgálva néztük a jelentést, 12%-os növekedést tapasztaltunk a nyugdíjbiztosítások tekintetében, illetve itt fontos megemlíteni, amelyik nem nyugdíjbiztosítás, hanem úgynevezett nem nyugdíj célú unit link termékek esetében pedig 3,4%-os csökkenést tapasztaltunk, úgyhogy abszolút a nyugdíjbiztosítások azok, amik most húzzák a szektort.
Maradjunk még a személybiztosításoknál, az egészség, baleset, biztosítások aránya hogy alakult?
Növekedés mutat. Szeretném kiemelni, hogy felértékelődik az egészségbiztosítás a magánegészségügyi ellátások tekintetében. Az egyéb kockázati biztosítások tekintetében pedig némi visszaesés tapasztalható.
És ugye hát a biztosítási piacnak egy nagyon jelentős, szerintem nagyobb részét teszi ki az úgynevezett vagyonbiztosítások, tehát amit a vagyontárgyainkra, akár lakásunkra, akár autóinkra kötünk. Mi a helyzet ezen a piacon? Melyik szegmens húzza legjobban ezen belül a számokat?
Ha a harmadik negyedéveket hasonlítom össze, akkor a legnagyobb húzó ágazat volt a vagyon és felelősségbiztosítások, ahol 13,4%-a nagyobb díjbevételt ért el a szektor. Itt kifejezetten itt a vállalati vagyon és felelősségbiztosításokra gondolok. Ezt követte közvetlenül a kaszkó biztosítások, ott 13,1% volt a növekedés, ugyanazon harmadik negyedév tekintetében. Utána a lakásbiztosítás 10,6%-kal, és mondhatom azt a legvégén a KGFB, amely 7%-os növekedést érte el. Ugye ez a harmadik negyedév, 21, illetve 22 harmadik negyedéve. Az elkövetkezendő negyedévek tekintetében mi azt jelezzük elő az ügyfeleknek, illetve a partnereink számára, hogy a biztosítói adott díjbevétel növekedés, a biztosítási díjak tekintetében pedig egy hatalmas emelkedésre kell, hogy számítsanak az ügyfelek.
Ennek az emelkedésnek mi az oka?
Alapvetően a magas infláció, az elszabaduló rezsiköltségek, a javító műhelyek, a rezsióra díjai, a rezsiszámláiban bekövetkezett növekedésnek köszönhetően fognak nagyon nagy áremelkedések bekövetkezni. Ezek a KGFB, illetve a kaszkó biztosításoknál is meg fog jelenni, hiszen már most is azt tapasztaljuk, hogy 15-25%-os díjnövekedésekkel indulnak az ügyfelek neki a következő évnek. És azt mondják a partnerek, gépjárműves partnereink, hogy igazából a rezsi emelkedés, ugye a gáz év tekintetében október, a villany az január 1, hogy jövő évben fog ez leginkább megmutatkozni a rezsiszámlákba, illetve a munkadíjakban is, ami abszolút ráhatása van a biztosítási díjakra.
Korábban arról beszélt a kötelező felelősségbiztosítás, vagy ahogy ön mondja a KGFB kapcsán, hogy akár jelentős díjcsökkentést tudtak elérni a cégeknél, akkor ez most megszűnt, ez a lehetőség?
A tapasztalataink azt mutatják, hogy tudunk megtakarításokat elérni, főleg a vállalati szegmensben, de most már az átkötési időszaknak a végén vagyunk, tehát ma már meg kell kötni január 1-ével a biztosításokat az ügyfeleknek. Aki nem tette meg, hogy összerendezze az évfordulókat, vagy a megversenyeztetést elmulasztotta, ott előfordulhat 15-25%-os díjemelkedés is január 1-től.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Masterplast a Market ZRT-vel egy stratégiai megállapodást kötött, és eredetileg egy gyárat szerettek volna felépíteni önök Szerbiában, most két gyár lesz. Ez mekkora kapacitás bővüléssel járhat, és mennyi idő alatt készülhetnek el a gyárak?
Gyakorlatilag így az általunk tervezett egy üzemhez képest a több mint a duplája a kapacitás jön létre, és a közeggyapot, mivel ez egy drágán szállítható termék, ezért fontos, hogy nem egy gyárterületen szerettünk volna dupla akkora kapacitást elérni, hanem földrajzilag egy mondjuk Szerbiából, Belgrád környéki régióból, és például Magyarországról egy nagyobb sugarú kört lehet lefedni. Úgyhogy a két gyár együttes kapacitás az a régióban meghatározó lesz. Ennek a végleges eldöntése a projektek helyszínének és mennyiségének a fixálása az első negyed évben jövőre megtörténik.
Mikor készülhetnek el a gyárak úgy megközelítőre? Nyilván azért sok mindentől függ, de mi a terv?
Nem lesz teljes párhuzamosság. Az első üzemre koncentrálunk, és amikor az már termelés közeli állapotban van, akkor a másik jól előkészített projektnek jön a befejező fázisa. Tehát azt tervezzük, hogy az első üzem az 2024-ben várhatóan az év középső szakaszában meg tudja kezdeni a termelést.
Elhangzott az, hogy két közös vegyes vállalatot hoznak létre a Markettel, és a Masterplast lesz majd a menedzsmenti jogokat gyakorló. Mi az, ami egyébként a gyár építésénél szóba kerül? Lehet-e állami támogatást kérni esetleg hozzá, illetve mekkora saját forrásból tervezik ezt?
Mindkét projekthez szeretnénk visszanemtérítő támogatást igényelni. Ennek a mértékét még jelenleg nem tudjuk, de nem sokára pályázatot fogunk benyújtani rá. És azt látjuk így, hogy mivel kettő fél finanszírozza az üzemet, ezért is tudtunk az egy gyár helyett kettőben gondolkodni, és hát nagyon bízunk benne, hogy a mai építőipari helyzetben azért ez nem egy könnyű dolog, de a 2024 év közepe indulás az reálisra válhat.
Az nyilvános, hogy mekkora összegből épülnek ezek a gyárak?
Nyilvános lesz, de még nem végleges, tehát ahhoz, hogy véglegesíteni tudjuk a költségvetést, ahhoz a pontos lokációt is meg kell határozni, illetve magának az üzemsornak a kapacitását is külön-külön még bővíteni szeretnénk, hogy várhatóan az eddig tervezett üzemméretnél egy valamivel nagyobb üzem lesz, és ezért nincs még végleges számunk, de ez a jövő év első hónapjaiban gyakorlatilag fixálódik.
Érezhető azért, hogy van egy építőipari lassulás, de a magas energiárak miatt nagyon úgy tűnik, hát elég, hogyha csak mondjuk Budapesten jár kell az ember, hogy sok olyan építkezés indult el, ami leginkább hőszigetelésről szól, energetikai átalakításáról az épületeknek. Leginkább akkor ezek az új gyárak ezt szolgálják majd ki, vagy ebben a reményben épülnek?
Igen, úgy látjuk, hogy a hőszigetelés az ma, amikor nincsen még jelentős, vissza nem térítendő támogatás, vagy kamatmentes hitel a hőszigetelésre, ma is rendkívül népszerű, de azt látjuk, hogy úgy Magyarországon, mint a régió összes országában gyakorlatilag a kormányok dolgoznak azon, hogy a frissen érkező Európai Uniós források, amik reméljük, hogy hozzánk is megérkeznek, azokból energetikai felújítási programokat indítsanak. Ez egyrészt a nemzetgazdasági érdek, másrészt a nagyon fontos egyéni érdek, hogy a lakosság vagy a vállalatok számára egy megfizethető fűtésszámla vagy nyáron egy energia-klímaszámla legyen.
Sajnos még nagyon-nagyon messze vagyunk, úgy tűnik a végétől, de ha egyszer az orosz-ukrán háború befejeződik, vagy ha bármiféle javulás van leginkább ukrán területen, akkor ez jelentős piac lett a Masterplus számára, tehát kvázi a két gyárnak a felépülése erről is szól?
Abszolút, úgy látjuk, hogy Ukrajna az pár éven belül újjá lesz építve, és a magyarországi helyszínt ezen oknál fogva elsősorban az észak-kelet-magyarországi régiót vizsgálva keressük, és igen, azt gondoljuk, hogy egy pár éven belül, mire ez a gyár teljes kapacitással termel, reményeink szerint már az ukrán piac is egy vonzó és közeli piac lesz.
Tibor Dávidot, a Masterplast elnökét hallották. A Masterplasttal való közös együttműködésről Ser Sándorral, a Market ZRT igazgatósági elnökével is beszélgettem. Leginkább arra voltam kíváncsi, hogy valóban akkor-e az építőanyag hiány Magyarországon, hogy mindenképpen nekik is lépniük kellett.
Stratégiai megállapodást kötöttek a Masterplasttal. Ekkora az építőanyag hiány, akár a hőszigetelésben, akár más területen, hogy ezt így meg kellett lépni?
Ekkora a kiszolgáltatottság, tehát minden építőanyag megtalálta a helyét, tehát minden ház fölépült az elmúlt időszakban, csak nagyon kiszolgáltatott pozícióban vagyunk. Nagyon nem optimális árakon és nem optimális körülmények között tudtuk ezt az építőanyagot biztosítani, úgyhogy ezért lépnünk kellett, előre kell mennünk és be kell szállnunk ebbe a gyártásba is.
Hogy fog kinézni ez az együttműködés? Itt két gyár felépítéséről van szó, egy szerbiai, illetve egy magyarországi gyárépítéséről, és egyelőre, ahogy itt elhangzott a sajtótájékoztatón, az egyiknek már megvan a helyszín, a másiknak még nem. Leginkább most ez előkészítési fázisban van?
Talán már azon túl a két csapat bizonyos ideig külön-külön dolgozott ezen, most egyesítve erőinket egy hónapja már közösen gondolkodunk. El fog dőlni, hogy melyik országban létesül először a hőszigetelés gyártóüzem. Körülbelül fél év, egy év késleltetéssel a másik országban is létesítjük az üzemet. Kiépítjük a Masterplastnál egyébként ez nagyon jól megvan, de kiegészítésképpen kiépül ennek az értékesítési hálózata, és a market pedig fölkészül ennek az anyagnak a fogyasztására, a kísérletekre, a számos elemre, úgyhogy ütemezetten megvannak a terveink. Egyik helyen a telek megvan, már a másik helyen a telek előkészítés alatt van, de hetek választanak el minket attól, hogy mind a kettő konkrét legyen és menjen. A technológia, a gyártó technológia az tervezés alatt van, illetve az megvan az egyik üzemhez már rendelve, tehát hogy előrébb tartunk az előkészítésnél, már konkrétumok vannak.
Itt szóba került az egyik nagy gyárnak, a BMW gyárnak az építése, hogy már ott is problémát okoz az, hogy nincs elég nagy magyar cég. Két nagy magyar cég a marketen kívül egy másik tudott ebbe bekapcsolódni. Tényleg ekkora probléma az, hogy gyakorlatilag nincsenek nagy magyar kivitelezők?
Vannak nagy magyar kivitelezők, de a BMW egy gyárat épít, tehát a gyárhoz értő, a munka méretéhez, volumenéhez passzoló kivitelezőkből szenvedünk hiányt, tehát az ottani megrendelések mérete az egy adott méretű céget kíván. Az ottani munkának a tempója az egy olyan típusú felkészültséget kívánt, ebben van hiány. Ezért érkezhetett ide külföldi építőipari cég.
Milyen építőanyagipari anyagból van még hiány, ami esetlegesen akár indokolná újabb magyar gyereképítését, és nem csak hőszigetelő anyagét.
Mi végigvizsgáltuk az építőanyagpiacot, 4-5 nagy csoportot raktunk össze ebből, tehát ahol a ásványi szálas hőszigeteléshez hasonló problémát vélünk felfedezni, az a cement. Cement kérdése is egy hasonló probléma, tehát szinte azonos jelenség játszódik le, a magyarországi gyár exportál, mert egy nagy multinak a része, miközben a magyar piac jelentős importra szorul, a magyarországi gyárak nem tudják ellátni a magyarországi igényeket, igényelne a piac egy újabb gyárat, ezért a cement egy ilyen hasonló kérdés, az már dimenzióváltás, tehát egy cementgyár az egy más típusú, más költségszerkezetű beruházást igényel. A betonacél, acélgyártás kérdése egy hasonló tétel. Itt is rendkívül kiszolgáltatottak vagyunk, egy európai, szűk, közép-kelet-európai gyártó és kereskedői rendszernek. Az árak nem mindig logikusan működnek, és érzésünk az, hogy sokszor fizetünk ezért extra összegeket. Aztán tovább vizsgálva lenne értelme Magyarországon jobban foglalkozni alumíniummal, lenne értelme jobban foglalkozni Magyarországon kábelgyártással. Tehát számos olyan területet találunk, ahol sérülékenyek vagyunk.
Mi az, ami egyébként az elmúlt egy-másfél évben érzékelhető ebből a építőanyagipari kiszolgáltatottságból? Tehát igazából indokolatlan az, hogy néha nem időben kapnak magyar cégek alapanyagot, tehát konkrétan beszállítói láncok akadoznak, vagy igazából más van a háttérben?
Hát nekem az a meglátásom, hogy azzal, hogy nem vagyunk önellátók, tehát hogy nem tudunk válaszokat adni, nem tudunk versenyhelyzetet teremteni, a kiszolgáltatottságunk az megmutatkozik az ellátás lehetőségében, határidőkben, és a kiszolgáltatottságunk sokkal jobban megmutatkozik az árakban. Tehát azzal, hogy szinte minden termékben külföldi tulajdonban van a gyár, nincs magyar konkurencia, nincs árletörő konkurencia, nincs versenyhelyzet, ezzel igazából mi annyit fizetünk az építőanyagért, amennyit mondanak. És nem biztos, hogy ez megegyezik azzal, ahogy az európai piac kinéz, nem biztos, hogy ez megegyezik azzal, amennyit azért a termékért kérni illene. Tehát ebben van egy nagy eltérés, ebben rendkívül kiszolgáltatott a magyar piac.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.